Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Komoly témákról lesz szó, úgyhogy tegeződünk, de hát ez picikét talán oldja, egy bankinflációs jelentést. Ennek apropóján beszélgetünk ugyanis. A napokban tettétek közzé, hát közismerte mindannyiunk ellensége a fogyasztói árak így mértékű drágulása. Mi az, amit ti az inflációs jelentésben jósoltok, és hát akkor visszatekintve az elmúlt pár hónapra, mi a bázisa tulajdonképpen a pénzromlásnak?
Így van, a gazdaságpolitika első számú ellensége most az infláció, mert hosszú távon ez lehetetlenné teszi a gazdasági növekedést is, és felszámolja a felzárkózást. Magyarországon ugye magas inflációt figyelhettünk meg, de ez az infláció tetőzött januárban, februárban már csökkent ahhoz képest a tényadat, azt várjuk, hogy ez így csökken a következő hónapokban is, a második negyed évtől pedig felgyorsul majd az infláció csökkenése, és így év végén úgy gondoljuk, hogy jó eséllyel elérhető az egyszámjegyű, azaz 10% alatti infláció.
Mivel zártuk a 22-es esztendőt? Milyen adattal?
Az idejévi első adat volt a 25,7%, ami a csúcs volt, és ugye ahhoz képest csökkent 25,4%-ra februárban az infláció. A tavalyi éves átlag egyébként nem volt ilyen magas, az 14,5% volt, mert tavaly évelején még mérsékelte volt az infláció, onnan emelkedett folyamatosan. Egyébként fontos, hogyha eszünkbe vessük ezt a 14,5%-os éves átlagos inflációt, mert például az reálbérek, vagy pontosabban a bérek emelkedéséhez tavaly ezt érdemes viszonyítani, és így egyébként akkor látszódik, hogy Magyarország azon kevés európai ország közé tartozott, ahol a reálbérek még nőttek is tavaly.
Hát igen, mondjuk az idei ezzel kapcsolatos számok már nem ezt támasztják alá sajnos, de ne szaladjunk ennyire előre. Úgy fogalmaztál, hogy a ti számításaitok alapján 2023. januárjában tetőzött a hazai infláció. Hát ahogy szokás mondani Budapesten, hogy jön ki a matek, hiszen azért a mindennapokban nem azt tapasztaljuk, hogy ez már érezhető.
Az infláció csökkenése, igen, mondhatni, hogy még nem érezhető. Itt érdemes egy kicsit belemenni a számokba, vagy az inflációs módszertanba. Az előrejelzésünk szerint, ha havi inflációs ütemeket számoljuk, tehát hogy hónapról hónapra hogyan változnak az árak, akkor abban már csak csekély emelkedés várható idén, sokkal kisebb, mint tavaly. Az inflációs ütem azért marad magas, mert már tavaly bekövetkezett az inflációnak egy jelentős része, ami áthúzódik erre az évre. Ezt nevezzük áthúzódó hatásnak. Idén 15-19,5% közé becsüljük az éves átlagos inflációt, de azt mondjuk, hogy ennek körülbelül a kétharmada áthúzódó hatás, és csak egyharmada az, ami idén belépő hatás. Ha még egy mondatot szabad mondani erről, hogy mondjuk idén februárban éreztünk egy 25,4%-os inflációt, de ugye ebből az, ami januárról februárra volt növekedés, az már egészen csekély az árakban. Valójában tavaly februártól decemberig volt a nagyobb növekedés, ezt nevezzük áthúzódó hatásnak idén februárra.
Hát akkor légy kedves kitérni arra is, hogy miért sávos az előrejelzésetek? Mi áll a háttérben?
A megnövekedett bizonytalanság miatt vezettük be már korábban a sávos előrejelzést. Ugye először a Covid hozott a világgazdaságban szinte példátlan bizonytalanságot, utána pedig az orosz-ukrán háború és az ebből következő energiaválság. Nagyon mozgékonyak a világpiaci árak. Az energiaárakon látjuk ezt elsősorban, de az élelmiszerárak is. Nagy kanyarokat tettek többek között a szállítási költségek is. Probléma volt a csipek elérhetősége korábban. Ezek már oldottak, de még nem oldottak meg véglegesen. Ezért gondoljuk úgy, hogy a fennmaradó bizonytalanság miatt célszerű sávos előrejelzést alkalmazni az inflációra és a GDP-re is.
Miként a slang mondja, a statisztikus mér, az elemző jósol, hogyan lehet így tervezni az év egészére nézve, mennyire bonyolult vagy kiszámítható be már, mint a tavalyi év volt?
Az alapfolyamatok azért most már elég világosan kirajzolódtak, és az inflációt illetően ez az, hogy az fokozatosan csökkenni fog, mert a belső és a külső tényezők is most már ebbe az irányba hatnak. Mik ezek a belső és külső tényezők? A belső közül kettőt emelnék ki. Az egyik a maga a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája. Ugye a jegybank elsők között ismerte fel Európában, hogy ez egy tartós infláció lesz, és ezért már 2021. júniusában megemelte az alapkamatot, illetve elkezdte az alapkamat emelési ciklust. Ennek idő kell, hogy kiteljesedjen, másfél-két év. Ez az, ami most kiteljesedik, és ennek is érződik az infláció mérséklő hatása. Egy másik fontos tényező a belső kereslet. A magas infláció miatt egyre jobban meggondoljuk, hogy mi az, amit megvásárolunk, egyre jobban megnézzük az árcédulákat, óvatosabban vásárolunk, vissza is fogjuk némileg a fogyasztásunkat, és ez az, ami másik oldalról csökkenti az inflációt, de még mindig a belső kereslet oldaláról. És ha a külső tényezőket nézzük, akkor már utaltam rá, hogy az energiaárak csökkenése és az élelmiszerárak csökkenése, mármint világpiaci árának csökkenése is szintén lefelé hozza az inflációt.
Hát utóbbi apropóján kérdezem, amire részint válaszoltál is, de hát csak foglalkozott bennünket ez a téma, milyen termékek, milyen alapvető cikkek húzzák az inflációt Magyarországon?
Ha azt nézzük, hogy miért magasabb az infláció Magyarországon, mint a közép-kelet-európai régió más országaiban, például Csehországban és Lengyelországban, akkor két termékcsoportra tudunk rámutatni. Az egyik az élelmiszerek ára, és a másik pedig az üzemanyagok áremelkedése. Az elmúlt két hónapban ez a két csoport okozta az inflációs többletünknek körülbelül a kétharmadát. Ha meg akarjuk keresni a magasabb infláció okait, akkor ezen termékcsoportoknál kell keresgélni. De hogy a jövőben mi húzza az inflációt lefelé, részben pont az élelmiszerek, amiknek úgy gondoljuk, hogy az áremelkedése, ami rendkívüli volt, az megáll, és már mérséklőleg hat hozzá az inflációhoz. Szintén hozzájárulhatnak az olyan termékek, amelyek nagyon energiaigényesek, és a tavalyi energiárakhoz áraszták be őket, de a csökkenő energiárak miatt ezeknek az ára még mérséklődhet is.
A számos, pontosabban az átlagos landó azt látja, hogy több hipermarket is, meg kiskereskedelmi lánc jelentében apró napra, hogy hány száz termékcsoportban lesz árlehajtás. Ez makrogazdasági szinten is lehet érezni, vagy pedig ez a pénztárcának lesz jó mikrovonalon?
Ez azt gondolom, hogy már makrogazdasági szinten is érezhető. Az árakat úgy mérik fel, hogy az éppen aktuális árakat nézik, tehát ha akciós árak vannak valahol, az megjelenik az inflációban. Abban lehet bízni, hogy amik most még csak átmeneti akciók, azoknak egy része később tartós marad. Ez főképp akkor következhet be, hogyha a világpiaci élelmiszerárak tartósan csökkennek, legalábbis a korábbi csúcs szintjükhöz képest. Erre utal egyébként az is, hogy egyes elemzések szerint az Európai Unióban néhány élelmiszer alapanyag tekintetében túltermelés várható, és ez lefelé fogja vinni az árakat.
Hát légy kedves beavatni bennünket a két éves horizonton mért számaitokba is, hogy mi a jövőkép infláció tekintetében, ugye mondtad, hogy 2023 egészében mi várható, de mi az, ami esetleg ezen a téren pozitívum lehet, jó hír lehet 24 és 25 vonatkozásában?
Kezdeném azzal, hogy átnéztük a gazdaságtörténeti tapasztalatokat, hogy hogyan sikerül lecsökkenteni egy 20% feletti inflációt, és azt láttuk, hogy azért ez egy nagy gazdaságpolitikai kihívás, és akkor sikerülhet, hogyha a gazdaságpolitika minden ága összhangban dolgozik ezért. Az elmúlt 50 évben is mintegy 200 esetet megvizsgálva, az esetek 25%-ában sikerült 20% fölötti inflációt 10% alá letörni, de mi azt gondoljuk, hogy ez Magyarországon várhatóan teljesül.
Hát a idősebb hallgatók, bocsáss meg, talán arra emlékeznek, hogy volt itt több mint 30%-os infláció 90-es években, és ugye tulajdonképpen a 2002-re ment egy számjegyűre. Tehát azért ez az ellenség sokszor visszatér.
Igen, de akkor egy tartósan magas inflációs környezet volt Magyarországon, és az egész árstruktúra átalakult a szocializmus után a 90-es években Magyarországon, ahogy más kelet-közép-európai országokban is. Most viszont már van mögöttünk egy jó minta, hogy a 2010-es években alacsony volt az infláció túlnyomó részt, különösen 2017 és 2020 között, amíg ki nem tört a koronavírus járvány, addig szinte pontosan a 3%-os inflációs cél körül ingadozott, a 2 és 4% közötti sávban volt az infláció. Azt gondoljuk, hogy ebből a sávba tartósan 2025-ben térhet vissza az infláció.
De még ott is ugye sávot mondok, ha jól emlékszem a inflációs jelentés rész alataira.
Igen, sőt úgy, hogy 2024-ben már visszatér a sávba az infláció, tehát 4% alá, és 2025-től maradhat tartósan 3% körül, ugye 3% a jegybank inflációs célja.
Hát olyan bizarr ezt hallgatni most, hogy ez kétszemegyű, alapvetően vágtató infláció apropóján, egyébként pedig, hogy is mondjam, tehát arra kell berendezkednünk, hogy ez az árszint, ez ilyen tartósan magasan itt marad velünk, ami most kialakult és létrejött?
Igen, az infláció az, ami csökkenni fog, nem pedig az árszint. Az árszint néhány termék esetében csökkenhet, a már említett élelmiszerek egyes körében, főleg szezonális élelmiszereket tekintve. Az üzemanyagok ára volatilis, olykor csökken, olykor emelkedik, és az energiafüggő tételek árában bízhatunk, hogy az csökkenni fog. Az árszint maga azonban nem csökken, hogyha az infláció lassul, csak kevésbé emelkedik.
Hát a reálgazdasági vonalon nézzük a helyzetet, ugye mondtad, hogy a szigorú monetáris kondíciókban bíztok. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a jegybank ugye a tartósan magas kamatszinttel és a nehezedő finanszírozási helyzettel hűti a gazdaságot. Mit jelent ez a gyakorlatban mondjuk vállalatok árazási mozgásterénél, vagy éppen egy-egy hatósági aktív fellépésnél milyen irányokat láttok? Mert ezek, bocsáss meg, alapvetően nem egy pozitív hírek ugye ebben a szituációban, hiszen általában ugye fűteni szokták a gazdaságot, és nem hűteni.
Igen, ahogy mondtam, az infláció az azért fontos ellenség, vagy első számú ellenség, mert a gazdasági növekedésnek is árt rövid és hosszú távon. Nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban azt figyelhetjük meg, hogy a COVID kilábalás után, a tavalyi év végén lelassult a gazdaság növekedése, sőt a negyedéves növekedések egyes esetben negatívba is fordultak. Arra számítunk, hogy az idei évet kettőség jellemzi a növekedés szempontjából. Az első fél évben mérsékeltebb lesz a növekedés, sőt negatív indexek is megfigyelhetőek lesznek. Az év második felében azonban gyorsul a növekedés üteme, és így éves átlagban 0,5% között lesz a GDP növekedés.
Az hozzá kell tenni, a kormány alapvetően 1,5%-os gazdasági növekedéssel kalkulál, és ha jól vettem ki a szavaidból, ez akár össze is jöhet.
Igen, ez a jegybanki előrejelzési sávnak a felső szél.
Momentán ugye technikai recesszióban vagyunk.
Igen, ennek az eléréséhez az kell, hogy a második fél évben jócskán gyorsuljon a gazdaság. Erre van esély. Az a kérdés, hogy most a bejövő adatok milyenek lesznek. Ugye ma reggel ismertük meg a februári ipari adatot, és az mondjuk a várakozásoknál
hát jelentős volt kedvező. A teljesítmény visszaesése, majd erről is ejtünk egy pár szót azon majd a reálgazdasági blokkon belül, de hát azért mégiscsak itt az infláció apropóján tényleg fura, hogy Magyarországon a legmagasabb. Ugye elmutattad, hogy nem a közép-európai régióban is kiemelkedünk, de hát ugye nem pusztán a közép-európai régióban vagyunk ezen a téren a negatív number vanok, hanem így európai vonatkozásban is. Ez nagyjából amiatt alakult ki, amit te imént idéztél?
Igen, hát a termékköröket érdemes megnézni, hogy hol tapasztalhatjuk a legnagyobb áremelkedést, és itt mondtam, hogy az inflációs többletünk kétharmada az élelmiszerekből és az üzemanyag árakból fakad. Van még egy olyan tényező, amiről talán érdemes beszélni, de nem csak Magyarországon jelentkezik, hanem sok más országban is, hogy a profitok emelkedtek a vállalati szektorban annak ellenére, hogy ugye jelentős inflációval nézett szembe a gazdaság, ami arra utal, hogy az árak még a költségeknél is jobban emelkedtek. Ezt nevezhetjük profit húzta inflációnak is. Nyilván az inflációnak közel sem a teljes részét, nem is a nagyobb részét okozta a profitok emelkedése, de bizony az is hozzájárult. Mi úgy számolunk, hogy a profitok növekedése a tavalyi év második fél évében körülbelül 3% ponttal emelte Magyarországon az inflációt, de az Európai Központi Bank is foglalkozik azzal, hogy az Európai Unióban mennyivel emelkedtek a profitok, illetve az Egyesült Államokban indult ki ezeknek az elemzése, tehát ott is jellemző ez a folyamat.
Na most kérlek szépen, az eurózónában eközben már beindult az infláció mérséklődése, és ugye az emberek a hírekből leginkább azt hallják, hogy a gazdaságra milyen negatív hatást gyakorolnak a brüsszeli szankciók. A szóban forgó adat, mármint az eurózóna inflációjának a mérséklődése, hiszen most már lejöttek a egyszámjegybe. Mit jelent a magyar hazai inflációs folyamatokra?
Egy időbeli eltolódás volt megfigyelhető a magyar infláció és a legtöbb más európai ország inflációja között. Kicsit később futott fel a magyar infláció. nehéz visszaemlékezni, de a tavalyi év első felében még ez alacsonyabb volt itt a közép-kelet-európai régió átlagánál, de Magyarországon is megtörtént ez az emelkedés utána, és magasabbra emelkedett, és ezért aztán kicsit később is cseng le a magyar infláció sajnos, mint az európai, de számunkra is kedvező hír, ha az Európai Unióban csökken az infláció, akkor az importált infláció Magyarországon is lefelé húzza az áremelkedést.
Azért adjuk hozzá, hogy a tavalyi esztendőben rekordot tapasztalhattak a németek, a britek, a franciák, hiszen ott is évtizedek óta nem látott pénzromlási ütem bukkant föl. Az ő esetükben mi az, ami táplálta mondjuk az inflációt a nyugat-európai országokban?
Hasonló tételek, mint Magyarországon. Elsősorban az energia, másodszorban pedig az élelmiszerárak emelkedése, mert ez nem csak magyar jelenség volt. A bármelyik alapvető élelmiszer árát megnézzük, olajos magvakét, búzáit, gabonákét, ezek mind jelentősen emelkedtek. Az ezek mögött lévő egyik fő ok pedig maga az orosz-ukrán háború, ugyanis Oroszország ugye elsősorban energiaexportőr, és mindkét ország viszont élelmiszer exportőr is, és a részben ténylegesen kiesett az ő kínálatuk a világpiacról, részben félelmek voltak azzal kapcsolatban, hogy ez majd kiesik, és ez felhajtotta az árakat, már-már pánikszerű szintre, főleg ha utólag visszatekintünk, akkor szerintem az energiaárak csúcsáról nevezhetjük, mondhatjuk ezt, hogy az már pánikszerű volt. Az energiaárak jelentős mértékben korrigálódtak, és az élelmiszerárak is egy bizonyos fokig.
Hogy várjátok az Európai Központi Bank monetáris döntéseit, mert amúgy döntéseit pontosabban? Sokan azt vetítik előre, hogy 4%-ra is felugorhat az eurózónának az alapkamata.
Erre nézve nem szeretnék előrejelzést tenni, szorosan követjük. Nyilván két tényező feszíti a döntéshozókat, gondolom. Egyrészt az egyik maga az infláció elleni küzdelem, a másik viszont az a friss fejlemény, hogy egy Amerikából kiinduló, de Európába átterjedő szűkkörű bankválság volt. Bankválságnak tulajdonképpen nem nevezném, mert ugye egyedi bankokat érintett, akik egyedi problémákkal néztek szembe, de mégis szerintem ez meggondolásra készítheti.
Tudom, hogy nem a te szakterületed, de foglalkoztatja hallgatókat nagyon a magyar bankrendszer e szempontból védett?
A magyar bankrendszer rendkívül stabil, tőke és likviditási mutatói megfelelőek.
Na már csak egy kérdés van itt a műsor első részének utolsó percében, hogy az eurózónáról beszélünk az iménti percekben, hogyha eurónk volna, akkor könnyebb volna a helyzet, mármint ami az inflációt és a kamatokat illeti?
Nem hiszem, hát a kamatokról nem mi döntenénk. Az inflációt illetően pedig a balti országokban, akik eurót használnak, volt majdnem olyan magas, 20% fölötti az infláció, tehát nagyságrendi különbség nem volt az inflációt illetően. Szerintem a kelet-közép-európai régiónak az eurót használó országai nagyon hasonló kihívásokkal néztek szembe, mint a saját devizát használó országok.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hideg, úgyhogy ne menjenek sehová. A napvendége tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza lesz a műsor következő részében is, és hát a infláció után kitekintünk, alaposabban górcső alá vesszük a gazdasági növekedés szerkezetét és időbeli jellemzőit, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.